sok szeretettel köszöntelek én is titeket, de mielőtt elkezdeném a prédikációt, hadd adjak át egy üdvözletet. Közben jöttem itt reggel 9 óra 10 perckor szembe egy ismerős kocsijel is ment mellettem. Hívom Istvánt. Láttam is így félszemmel, hogy István ülne benne, szerintem családjával. Kérdem, hogy te vagy az István? Azt mondja, igen, megyek itt. Mondom, de jó szemed van, mondja így nekem. Hát mondom, jó embereket észreveszem. Ő küldi az üdvözletét nektek, Fehérvár csurgónak. Sokat és szívesen gondol rátok. És egy szép szombatot kíván nektek. Örülök, hogy Szem visszajöttél, mert így legalább több gyerek van bent, mint kint. Épp néztem, hogy 50%, hát Ábel már nem, a lányok meg még Szem, meg a kis Abigia. Már lányok se akkor, jó? Lányok se gyerekek, akkor csak ti ketten, Szem és Abigia. Nektek mondanék, és kérem szépen a többi gyülekezet tag is figyeljen, mert ez egy hozzákapcsolódik a prédikációhoz, a gyerek történet. A gyerektörténetnek a címe a nagypapa tányérja. Igen, de máshogy gondol el. Volt egy család, anya, apa, és volt egy kisfiúk, Petike, és ezzel a családdal együtt élt a nagypapa is. Tudjátok, minden kisgyerek, vagy minden gyerek, minden felnőtt, először megszületik, gyerek lesz, utána serdülő, fiatal, nagykorú, és utána idős lesz mindenki. Még én is így születtem, meg Pali bácsi is így született, hogy kisgyerek volt ő is, és utána megöregedik, felnőünk. Én öregettem meg, Pali bácsi még nem. Nekem több az őszhajam. Tudjátok, hogy az időskorral vele jár, hogy sajnos az érzékszervek megtompulnak. A fül nem hall már olyan jól, nagyot halló készüléket kell beletenni. A szem megromlik, nem mínuszos, mint nekem, hanem pluszos szemüveget kell beletenni, hogy lássa olvasni. Akkor esetleg a foga is kiúlhat a nénynek, bácsinak időskorba, kell neki protézis. A keze is megráncosodhat. És a keze is elkezd eltremegni. Sajnos ez vele jár a korral, úgy mondják. Hát ennek a mi történetünkben lévő a papának is a keze eléggé remegett már. De mivel, hogy ott élt a családdal, mindig ott is evett, ebédelt velük, a mama és a menye nagyon jól főzött, szeretett jó zsírosan, jó paprikásan, magyarosan főzni, és ahogy a bácsi evett, egyszer-kétszer a paprikás krumplit kilögyögtette, ahogy evett, és hát sajnos nem a tányérba esett vissza, hanem mellé a szép abroszra, és ott hagyja a piros paprikás pacát, a folt, megmaláccák a paprikás krumpli után, és azt a anyukának nehéz volt kimosni. Hát ettől az idő telt el, a papa szinte minden ebédkor lecsöpögtette így a tányért mellé a abroszt, és hát anyukán egyszer csak kitört, mint a kis Vezúv, hogy hát papa milyen ügyetlen, szerencsétlen, hogy mindig kipacsálja a levest, az ételt, és én meg nekem sokat kell dolgozni vele. Hát papa, mit tudok mondani? Bocsánat, kislányom, de nem tudok már mit csinálni, sajnos a kezem remek. Egyszer egy karácsonyi ebéd volt, ott is jó paprikás ételeket csinálta a mama, leültették a papát is, hogy közösen együtt tegyenek, de a papa sajnos megint kicsöpögtette az finom ételt, mellé locsantotta a tányérnak. Hát az anyuka nagyon ideges lett és kiborult, hogy hát a papával most nem lehet mit kezdeni, hozzunk neki egy kis tányért, a saját tányérjából, oda le fog ülni a sarokba, a gyerekasztalra, hogy ott nem lesz abrosz, ott nyugodtan pacsál, ki mellé pacsálhatja, kiboríthatja, mert ott nem fogja lenni a szép, hímzett, csimpkés, karácsonyi mintás terítőt. Hát a papa mit tud csinálni? Elfogadta, örül, hogy legalább ott van, kap enni. de ahogy leült a kis asztalhoz, nagyon kicsi volt neki, szegénynek is, hogy ne kelljen sokat emelni a tányér, a kanalat a tányérjától, hát megfogta a kezével a másikat, és így próbálta enni, hogy kevesebbet kelljen neki enni. És erre mi történt? Hát a másik keze is remegett sajnos, és ahogy remegett, elejtette még a tányért is, és a kányér leesett a földre, és ketté tört. Hát erre gondolhatjátok, hogy az anyuka mit csinált? Úgy felcsattant a papára, hogy milyen szerencsétlen, ügyetlen, nem lehet rá semmit se bízni, hogy még a tányért is, a 12 étkezhetes tányérból is eltört egyet, innen most már nem lesz meg a teljes szett a tányérhoz, és most már nem tudja, mit csináljon vele, kapni fog még én egy ilyen műanyag tányért, vagy egy bádok tányért, hogy abból legyen, hogy azt ne törje el. Erre a Petika gyorsan felállt, elkezdte ott szedni a tányérokat össze. Az anyuka még jobban fejlegesített, hogy hát kisfiam, mit csinálsz te? Összakod kenni még jobban a földet, meg magadat is? Hát nézd meg, hogy nézel ki. Hát minek csinálod ezt? Hagyjad, majd feltakarítjuk és felmossuk. Petika erre azt mondta, hogy nem, anya, én ezt nem azért akarom csinálni. Ezt azért akarom csinálni, hogy összeragasztam a tányért, hogyha majd ti lesztek öregek, akkor ti is tudjatok ennél az asztalnál ülni, és ebből a tányérból enni. Hú, anyuka meg apukának a szeme kikerekedett. Most gondoltak bele, hogy mit is tettek papával. Gondolták, hogy ajja, ez a Petike még tényleg meg fogja csinálni bennünket, hogy kiültetnek oda minket a sarokba, és nagyon elszomorodtak, hogy milyenek voltak ők papával, hogy mit csináltak papával. Onnantól kezdve papát egyszer se szólták le, visszaültették a nagy asztalhoz, és egyszer se szólták le, hogyha rossz, vagy hogyha rosszul tett, és véletlenül kilocsantotta az ételt. Annyi volt, hogy nem a legszebb terítéket, vagy terítőt tették fel, hanem csak egy kis viaszos terítőt, amit könnyen le lehet törölni. Néha én is mellé jösszem, ne haragudjatok, de elviszem, kimosom majd a terítőt akkor.
Nem az.
Semmi baj. Mi ebből a tanulság? Mindenkit szeretni kell. Mindenkit el kell fogadni úgy, ahogy van, mert az idős embereknek sajnos már vannak ilyen. Nem az ő hibájukból, de itt fáj, ott fáj, remeg a kéz, és nem tud olyan gyorsan mozogni, nem tud úgy gyorsan enni, nem tud úgy gyorsan segíteni nektek esetleg, hanem és ő is, és lefelejtjétek el, hogy ti is egyszer meg fogtok öregedni, ezért vigyázni kell, hogy hogy bánunk az idősekkel, mert lehet, hogy mikor mi leszünk idősek, ugyanúgy fognak bánni velünk akkor a fiatalok, a mi gyerekeink, vagy az unokáink. Ez volt a gyerektörténet. Szerintem ezt mindenki figyelte, és mindenki levonhatja a tanulságot. Azért engedjétek meg, hogy kicsit az igéről is beszéljek. Ezzel kapcsolatosan hasonló témakörbe én a feltétel nélküli szeretetről szeretnék beszélni, feltétlenül szeretni másokat. Ez egy nagyon jól ismert téma, nagyon sokat hallottuk már prédikálni, ugye az agapé szeretetről sokat hallottunk, de ne haragudjatok, de szeretnék egy kicsit részletesebben erről beszélni nektek. Alapigényként a Róma beliekhez írott levél, Pál apostol Róma beliekhez írott levél, 8. rész, 29. verséből olvassunk, és nem is az egész, hanem csak az első részt, és meg fogjátok érteni, hogy hogy is kapcsolódik ez. Róma beliekhez írott levél, 8. rész, 29. verse, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Idáig gondoltam az igét. Eléggé mit szeretne Isten itt látni tőlünk? Eléggé hangsúlyos szóval van kiírva, rendelte. Ez el van rendelve. Ha Isten valamit elrendel, ugye akkor az úgy is történik. És itt azt írja az ige, hogy ezt eleve elrendelte, hogy akiket ismert, azok az ő fia hasonlatosságára és képmására formálódjanak át. Tehát Isten célja az, hogy ami az ő kedves fia, Jézus Krisztusnak a képmása ki ábrázolódjon belőlünk. Meg szeretném kérdezni itt kötösen, mit gondoltok, ezt hogy kéne? Olyan legyen a hajam, mint Jézusnak, hosszú biztos, Jézus szakállas volt zsidóhoz, nekem is szakállasnak kell lennem. Biztos nem kékszemű volt, mert a zsidók nem igazán kékszeműek, akkor nekem is barna szemet kell kialakítanom magamba. Mire gondol itt az ige? Hogy kell nekünk Jézus Krisztus képmását kialakítanunk benne? Magunkból. Jelen. Belső. Igen. És ezt sugározzon ki. Igen. Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy Krisztusnak a szerető, agapé szerető jellem tulajdonságát is ki kell magunkba ábrázolnunk. A Review and Herald 1889. évi május 29. számából egy részletet, egy pár sort olvasnék. Sokkal buzgóban kellene tanulmányoznunk a megváltó jellemét. Követnünk kell azt a szeretetteljes példát, amelyet Isten nekünk adott. Addig kell időznünk Jézus páratlan szeretetnél, míg semmi sem tud már kielégíteni bennünket ebben a veszendő világban. Gondolatjel. Éreztetek már úgy, hogy nem látlak itt. Bocsánat. Éreztetek már úgy, hogy nem ad nektek semmi örömet az életbe? A munka, a föld, a ház, esetleg a család, számítógép, tévé, telefon. Éreztetek már így, vagy még ez még nektek megelégedéssel és boldogsággal tölti el életeteket? Azt írja a White testvérnő, hogy addig kell időznünk Jézus páratlan szeretetnél, míg semmi más nem tud már kielégíteni bennünket ebben a veszendő világban. Vágynunk kell arra, hogy tükrözzük képmását és kedvességét. Miben? Az udvariasságban, a jóságban, a szeretetben. És akkor, amikor ő megjelenik, megláthassuk őt, amint van. Én itt egy feltételt látok. Ha nem fogjuk ezeket a jellem tulajdonságokat tükrözni, akkor megláthatjuk igen őt, Jézust, de nem úgy, amint van. És sajnos akkor elveszünk. És ezek közül szerintetek melyik a legnehezebb, amiről szeretnék is beszélni? Az a szeretet, az a agapé szeretet, ahogy Jézus szeret bennünket. Mi lehetne ennek jobb módja, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk ebbe a szeretetbe, hogyha megtanuljuk azokat szeretni, és azoknak szolgálni, akik körülöttünk vannak elsősorban. Valószínű ezek az emberek, akik bosszantanak bennünket, frusztrálnak bennünket, nem mindig, hanem legtöbbször azokkal alakul ki a konfliktus, akik körülöttünk élnek. Tehát Jézus egy nagyon jó módszert adott a mi életünkbe, hogy megtanuljuk az agapé szeretetet, betett minket a családba, betett minket a gyülekezetbe, betett minket a társadalomba, hogy megtanuljuk ezt az agapé szeretetet. Természetes, hogy Jézus Krisztus imádjuk azért, mert ő, és szeretjük, és tiszteljük, és sokat is beszélünk róla, hogy ő hogy szeretett bennünket. Mennyire volt irgalmas felénk, mennyire volt megbocsájtó felénk, de vajon, amikor megkérdezi ő, hogy ezt légy szíves, mutasd a te embertársaid felé, te hogy tudod ezt az embertársaid felé bemutatni? Hányszor mondtad azt már, hogy hát uram, én ennek most nem igazán bocsájtok meg, azért, mert nem érdemelte meg az én megbocsájtásomat. Jézus Krisztus nem így gondolkodik. Az agapé szeretet nem ilyen. A Jézushoz vezető út 60. oldaláról ezt a sort olvasnám. Krisztusnak előttünk megnyilatkozott szeretete mindnyájunkat adósakká tesz azokkal szemben, akik őt még nem ismerik. Krisztusnak előttünk megnyilatkozott szeretete mindnyájunkat adósokká tesz azokkal szemben, akik őt még nem ismerik. Tehát, mit lehet erről a két gondolat, két sorról mondani, úr? Jézus Krisztus előbb szeretett minket, előbb megbocsájtott nekünk, előbb irgalmas volt hozzánk, nekünk is kutya kötelességünk, ha már bocsánat, hogy így mondom, az embertársaink felé is ugyanígy szeretni őket. Adósokká tett minket ebbe a kérdésbe, hogy ugyanígy szeressük és ugyanúgy megbocsátjunk embertársainknak. Gondoljunk bele, vajon mi mindig megérdemeltük Jézus Krisztusnak a szeretetét? És milyen nehéz lesz nekünk ez, vagy milyen nehéz nekünk ezt a szeretetet továbbadni, amit Jézustól kaptunk az embertársaink felé. Ha ezt tartjuk a mi elménkbe, ha ezen gondolkodunk, akkor könnyebb lesz. Ha azt fogjuk látni, hogy mi se érdemeltük meg Jézus Krisztusnak a kegyelmét és szeretetét. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy ha családban élünk, hogy a feleségünk vagy a gyerekünk éppenséggel nem úgy gondolkodik, nem úgy tesz, nem úgy cselekszik, ahogy mi azt elvárnánk. Vagy ha véletlenül egy nem tökéletes emberrel, nem a mi kapcsolatunk, de ha nem egy tökéletes emberrel kerültünk kapcsolatba, kötöttünk házasságot, akkor ott ez a legjobb iskolája annak, hogy tanuljunk és fejlődjünk a mi jellemünkbe. Vajon hogy reagálunk az ilyen helyzetekre, mikor nem a legtökéletesebb emberrel vagyunk kapcsolatban. Jézus Krisztus itt nagyon jó iskoláját látom, hogy ilyet adok nekünk, hogy tanulhatnánk ezt a feltétel nélküli szeretetet. Vegyük a családot. Abba vagyunk legjobban, abba vagyunk legtöbbször. Ugye nem mindenki úgy viselkedik, ahogy mi azt gondolnánk. Egyértelmű. És ilyenkor mit tudtunk csinálni? Kiabálunk, kiborulunk, idegeskedünk? Ha igen, megesik, de sokkal hamarabb meg tudunk bocsájtani, sokkal hamarabb el tudjuk nézni az ő botlásait, hibájait, mintha egy külső emberrel szemben történne ez a dolog. Hogyan tanulhatnánk meg a kegyelmet és a türelmet és a hosszú tűrést, az együttérzést, hogyha olyan emberrel élnénk együtt, aki sose bánt meg minket? Hogyan tudnánk megbocsátást gyakorolni, hogyha egy olyan emberrel élnénk együtt, aki rögtön elismeri az ő hibáját, és kérésünk nélkül jön és bocsánatot kér? Tudnánk így fejlődni? Látom Istennek ezt a tanítását, ezt az iskoláját, ahol betett bennünket, hogy tudjuk ezeket a jellemtulajdonságot, az irgalmat, a szeretetet, megbocsájtást kinevelni, úgymond magunkból. Ha az emberiség családjába tartozunk, és szerintem itt mindannyian az emberiséghez tartozunk, akkor biztos, hogy van egy olyan kapcsolatunk, vagy a munkatársak között, vagy a családban, vagy nem mondjam, a gyülekezetben, akivel nem teljesen értjük meg nem teljesen felelnek meg a mi elvárásainknak, mondjuk azt. Biztos tudtok gondolni egy ilyen személyre. De ezek a személyek sokszor nekünk csalódást is okoztak, vagy sokszor csalódást is okoznak. Tehát nem felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amiket mi szeretnénk felé tőlük kapni, szeretnénk, ha ilyenek lennének. Talán ezt nagyon jól tudta Isten, és ő engedte meg ezt nekünk, hogy így tudjuk megtanulni a feltétel nélkül szeretetet, ahogy Krisztus is szeret bennünket. Gondolkodjunk el azon, hogy mikor hasonlítunk Jézushoz jobban. Amikor egy tökéletes családban, egy tökéletes munkahelyen vagyunk, nem kell senki felé az irgalmat, a megbocsátást gyakorolnunk, minden úgy történik, ahogy akarjuk, minden rendben van, sosincs semmi súrlódás, mondhatni azt, hogy semmit se kell feláldoznunk, és nagyon jól élünk. Ha ez lenne, akkor igazából nem is nagyon vágyódnánk el erről a földről. Nem vágyódnánk el abba a mennyei otthonba, amit Jézus Krisztus készített nekünk. Vagy akkor hasonlítunk legjobban Jézusra, amikor naponta bűnbocsánatot kell gyakorolnunk, vagy megbocsájtunk magunknak bűnbocsánatot, és mások felé pedig megbocsájtást és irgalmat kell gyakorolnunk mások felé. A kérdés szerintem egyértelmű, melyik a kettő lehetőség közül, mikor hasonlítunk Jézusra. A kérdés az, hogy honnan lehet ilyen jellemek nekünk, hogyan tudunk milyen jellemek kialakítani. A ezt csak úgy tudjuk pontosan, hogyha naponként beengedjük Jézus Krisztust a mi szívünkbe a Szentlélek által. Jézus Krisztusnál van a kiapadhatatlan kegyelem, irgalom és a szeretet. Ő ezeknek a forrása. Ha nem kapcsolódunk Jézus Krisztushoz naponta, akkor mi nem fogunk tudni, merem azt mondani, hogy még a saját család tagjaink fele se ilyen szeretetet, ilyen irgalmat, ilyen megbocsájtást mutatni, hogy ami Jézus Krisztusunkban van. Ha nem kapcsolódunk lelke által ő hozzá, akkor a földi szeretet sajnos nem lesz elég arra, hogy kialakíthassuk ezeket a jellem tulajdonságokat magunkba, és így nem fog kialakulni Jézus Krisztus képmása bennünk. A keresztény tapasztalatok és írások, tanítások 45. oldaláról a szeretettel kapcsolatban olvasnék egy idézetet. Krisztus szeretete, ami vonz, ami lecsillapítja a legkeményebb szívet is. Mit eredményez tehát Jézus Krisztusnak a kegyelmei szeretete? A szeretete bocsánat? Le tudja a legkeményebb szívet is csillapítani, és meg tudja lágyítani azt. Krisztus példázatai 287. oldaláról azt gondolatot olvasnám, hogy az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének, a szeretetnek a megláthatása. Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét, saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük. Itt mondott Jézus Krisztus, hogy ismeritek meg, hogy az én tanítványaim vagytok? Ha egymást szeretni fogjátok. Itt nem azt mondja, nem kibeszélni a másikat, nem megsértődni, nem elfordulni, hogy esetleg szóba nem állni vele több hétig, akár több évig, hanem egymást szeretni fogjátok, akkor látjátja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok. Megint a Review Heraldból olvasnék egy gondolatot. Haladjunk előre és ne hátra. Naponta újra és újra meg kell térni. Akarjuk, hogy Jézus szeretetére dobbanjon a szívünk? Akarjuk, hogy eszközök lehessünk a lelke megmentésében? Kérnünk kell ezt tőle akkor. Minden erőfeszítés indítéka Jézus szeretete legyen. Az ösztönöz, késztet, megnyer. Ez nagyon fontos gondolat, ez egy mondat. Elolvasom még egyszer. Minden erőfeszítésünk indítéka Jézus szeretete legyen. Az ösztönöz, késztet és megnyer. A Krisztus példázataiból olvasom egy következő gondolatot. Ha Isten szeretetét nem értékeljük és nem tesszük életünk alapelvévé, ha ez az alapelv nem ejti foglyul és nem lágyítja meg a szívünket, akkor végképp elveszünk. Az Úr nem adhat nagyobb kinyilatkoztatást szeretetéről, mint amit adott. Ha szeretetével nem tudja meghújítani szívünket, nincs más eszköz, amellyel hozzánk férkőzhetne. Biztos hallottatok már erről, hogy minden nap tanulmányozzuk a keresztet, egy órát, ugye? A kereszt árnyékába legyünk a keresztnél. Ott láthatjuk meg Jézus Krisztus és az Atya szeretetét legjobban, amit mi érettünk. Ha ez a szenvedés, amit Jézus Krisztus átélt, és ez a szeretet nem lágyítja meg az emberek szívét, és nem kezdi el őket átformálni, akkor azt írja itt a Krisztus példázata, hogy akkor végképp elveszünk. Akkor már Jézus Krisztusnak és Atyának sincs más lehetősége arra, hogy a mi szívünket megformálja, meglágyítsa. Ez a szeretet a legnagyobb olvasztó, lágyító erő, amit Jézus Krisztusban kaptunk. A gondolatok a hegyi beszédből. Van még egy gondolat itt. Az emberi természet mindig elő akar törni belőlünk, készen a harcra, de aki Krisztustól tanul, az megszabadul önző énjétől, a büszkeségtől és az uralomvágytól. Lelkében békesség honol, mert önmagát Isten lelkének adta át. Többé nem igyekszünk magunkat a legjobb, a legfőbb helyeket biztosítani magunknak. Nem igyekszünk mások figyelmét magunkra vonni, tudva, hogy számunkra a legmagasztosabb hely az üdvözítőnk lábánál van. Sokat lehetne beszélni erről a szeretetről, ami meglágyítja az emberek szívét. Nem is véletlenül azért írja a Biblia, hogy hitremény és a szeretet, ugye? És a legnagyobb dolog ezek közül a szeretet, ami Jézus Krisztusban található. Láttam, hogy a maradék nincs elkészülve arra, ami a földre elkövetkezik. A közömbösség álomkorhoz hasonlóan nehezedik azok lelkére, akik azt állítják, hogy az utolsó üzenet korában élnek. Félelmetes, ünnepélyességgel kiáltott a kísérő angyalom. Legyetek készen, legyetek készen, legyetek készen, mert az Úr rettenetes haragja csak hamar eljön. Kegyelemmel nem elegyített haragja csak hamar kiöntetik a földre, és nem lesztek készen. Szíveteket szaggassátok meg, és ne ruháitokat. Igen nagy munkát kell végezni a maradék népért. Közülünk nagyon sokan kicsi akadályokkal és bajokkal vannak elfoglalva. Az angyal folytatta, a rossz angyaloknak légiói vesznek körül titeket, akik sötétségbe akarnak borítani, hogy eltántorítsanak az igazságtól. Engeditek, hogy figyelmeteket az előkészület és az utolsó idők legfontosabb igazságáról gyorsan eltereljék. Sokat vesződtök a kicsi jelentéktelen bajokkal, és élénk megbeszélés tárgyává teszitek azokat, legcsekélyebb részleteit is. Ha Isten kegyelme nem hagyja át szívet, akkor az illető csoportok, akik közül nézeteltérések merülnek fel, órákon át képesek egymással elvitatkozni, és nem csak saját idejüket fecsérlik el, hanem Isten szolgáit is arra kényszerítik, hogy végighallgassák a vitákat. Ha a büszkeség és az önzést félretennék, akkor 5 perc alatt nehezebb ügyet is el lehetne intézni. Az ilyen időpocsékolással elszomorítjuk az angyalokat és megbántjuk Istent. Ezt az egész gondolatot csak azért olvastam fel nektek, hogy Fajtestvérni azt mondja, a büszkeség és az önzést félretennénk. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnénk egymást, jobban szeretnénk a másikat, mint magunkat, akkor nem lenne büszkeség a szívünkbe, nem lenne önzés a szívünkbe, akkor 5 perc alatt a legnehezebb dolgokat is el tudnánk intézni. Sokszor vágyunk erre, hogy így lehessen. Krisztus csak azt az embert tudja megmenteni, aki tudja, hogy bűnös. Ezért mélyen önismeretet kell nekünk tartanunk, mélyen bele kell néznünk a magunk lelkébe, és Isten szent lelke által el tud vezérelni arra bennünket, hogy felismerjük, hogy hol vannak hibáink. Ha felismerjük, hogy bűnösök vagyunk, akkor rájövünk, hogy milyen állapotban vagyunk, és mennyit kell még fejlődnünk ahhoz, hogy Jézus Krisztus képmását ki tudjuk alakítani bennünk. Ha ez megtörtént és felismertük, csak akkor tud Jézus Krisztus jönni és segíteni nekünk. csak akkor tud csak akkor tudunk Jézus Krisztushoz kiáltani, hogyha a mi sebeink már fájnak. Fáj, hogyha valaki nem úgy beszél a gyülekezetben, mint Isten jelenlétében lenne? Fáj nektek, hogyha valaki mondjuk úgy jön be a gyülekezetbe, ahogy nem kéne, olyan ruházatba, olyanba, ami nem a helynek megfelelő? Fáj, ha gyermekek visszafeleselnek? Rohangálnak esetleg? És nem szófogadóak? Isten azért engedi meg ezeket a helyzeteket számunkra, hogy lássuk még, hogy hol kell fejlődnünk, de legfőképpen a szeretetben, az elfogadásban. Ez azzal egyenlő, ezt ki szeretném engedni, hogy nem a bűnt fogadjuk el, hanem a bűnt azt mi is utáljuk és gyűlöljük, de a bűnöst szeretjük. Isten segítsen bennünket, hogy el tudjunk jutni erre a lelki magaslatra az ő segítségével. Amen.